Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari heti műsora, a 2024 ténylegesen utolsó adása. Ez legyen egy ilyen plusz egy extra adás, hiszen múltkor már annyira elköszöntünk, de nem számít, mert most jönnek a kedvencek. A kedvenceinkről fogunk beszélgetni, az idei kedvenceinkről, legyen az magyar vagy nemzetközi reklám. Akik itt vannak velünk, Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Köszöntök mindenkit, boldog új évet, boldog ünnepeket, olyan jó ezt több műsorban is elmondani.
Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szia Viktor.
És velünk van Tóth Gergő, reklámszövegíró is.
Sziasztok, és azért gyűltünk ma itt össze, hogy a Bence elmondja
a következő gondolatait, mely szerint?
Igen, Viktor már tízerelte, hogy a mai műsorban visszatekintünk az évre. Külföldi, hazai kampányok egyetlen egy szempont volt, hogy itt a Rebriefbe ezeket a kampányokat szerettük az év folyamán, és most ezeket a kampányokat, aktivitásokat megszeretgetjük még egyszer, de nem is a megszeretgetés a lényeg, hanem mondunk egy pár gondolatot így akár heteket, hónapokat visszatekintve, hogy miért tudtak ezek a kampányok a fejünkben megragadni. De mielőtt belevágnánk, azt el kell mondani, hogy amíg januárig Rebrief szünet lesz, legalábbis az ultrarövid hullámú frekvenciákon, addig a legegyszerűbb, hogyha a podcast.hu-n vagy a Spotify-on átböngészitek a korábbi műsorokat, biztos lesz olyan, amit nem hallottatok, és egy-két válogatást összepakolgatunk ilyen Facebook poszt szintén a Facebookon, de most már rátérünk a kedvencekre.
Még mielőtt elkezdjük, egy gyors kérdés mindannyiótokhoz, szerintetek volt-e az idei évben olyan magyar reklámtermés, amely mondjuk örökzöld lehet, vagy kultikussá fog válni, csak úgy, mint a Postabanknak az egy, meg egy, és még egy, vagy a Matávnak a mi az ősz, egy olyan kis, tudjátok, szóval, hogy volt-e idén ilyen a magyar reklámpiacon? Gergő jelentkezik, parancsolj, kérlek.
Pont ilyen lehúrogással akartam kezdeni, de szépen felvezetted.
Jó szokásod, szívem, de mondd csak nyugodtan, hát ha...
Szóval, hogy nekem ez az év azért nem szólt akkorát, mint mondjuk a tavalyi. Tehát, hogy nem emlékszem egy újabb ételkóstolóra, vagy nem emlékszem egy újabb pistázd megre.
Én is azt érzem, hogy ilyen kultikussá növő termék azt szerintem nem sikerült ez idén összehozni a hazai szakmának, de én fogok majd olyat mondani, amiről én azt éreztem, hogy első így a magyar piacon, első ilyen megoldás, és ez alapvetően technológiai szempontból, vagy ilyen médium használati szempontból első, nem annyira kreatív outputból, de attól még az egy szuper ötlet, és tényleg ilyen elsőséget szerintem fog tudni mondani.
Hungarikum Alkus, ezzel kezdjük. biztositásipiac.hu, ez a 212-es epizódunknak volt az egyik kiemelt gyöngyszeme. Elméletileg ez a Gyuri válogatásából származik.
Ebből megtudtak hallgatók, hogy nekem is van már válogatásom.
Hát igen, itt ilyen listák vannak. Mondjuk inkább ilyen listára kerül fel, mint másmilyenre, ugye?
Igen, bár erre nem én kerültem fel, ez az ilyen listám. Én azért választottam ezt a... Igazából ez egy spot volt, hogyha műfaját tekintjük, mert ez így a... Gergő által már beharangozott kicsit a Cofidis iskolának a utórezgésének, érzem ezt az ilyen humoros szituációban nagyon jó copywritinggal, egy ilyen feszes jelenetbe pakolt üzenetrendszert. Ugye csak hogy kontextusba helyeződjünk, ugye a tavasszal nyíltak meg ezek a szabadon átköthető biztosítások a lakáspiacon is, és a biztosítási piac.hu-nak volt ez egy ilyen bevezető kampánya, ahol egy ilyen fiktív, hát igen, nem tudom, fekete lelkű biztosítótársaság egy ilyen bordülésébe tekinthetünk be, ahol épp azt díjazzák, hogyha sikerül jól kitolni a fogyasztókkal, különféle ilyen elismeréseket adva át. Ez egy nagyon jól kifordított helyzet volt, szerintem nagyon erős insightra épült, és egy nagyon jól elkészített jelenettel van dolgunk.
Egyébként, hogyha már szóba jött a Cofidis, akkor folytassuk azzal, mert azért ők idén is szépen termeltek két újabb spotot. Az egyik ugye egy prezentációs szituációban volt, a másik pedig egy aranylakodalom vagy gyémántlakodalom megszervezéséről szólt. Mind a kettő egy nagyon vicces szituáció. Az első körülbelül ugyanazon a helyszínen játszódott, mint az a biztosítási alkuszos spot, csak egy picit más volt a történet. Tök jó, a Cofidis idén sem hibázott. Azt várom, hogy akkor a Cofidisnek mi lesz a következő lépése, amin majd ugyanúgy tudok mosolyogni, mint ezen, meg az előzőn, ami ugye az ételkóstoló is volt.
De igazából a Kofidis most már kezd egy picit olyan karakterré válni, mint egy ilyen stand-upos, mint egy ilyen humorista, hogy így állandóan vársz egy-egy újabb geget, vagy újabb poént.
És ez milyen jó szerepkör?
Fenntartja az érdeklődést. Mint ahogy a Szomat, Fluor Tomi és a Szomat kollaborációja, nekem ez nagyon tetszett idén, nem nevezném én ezt sem kultikusnak, viszont a maga formátumában, a maga stílusában szerintem formabontó volt.
Hiszen te is egyből ezt emelted ki így a kis monológodban a műsor elején, tehát valamitől neked nagyon beakadt. Először, amikor erről beszéltünk adásban, akkor azt jegyeztem én is meg, hogy akkor megláttam, hogy Fluor Tomival készül egy mosogató tablettás spot, akkor egy ilyen nagyon furcsa választásnak éreztem, de nagyon jól működik. Elreppeli az insightot gyakorlatilag, most Bencére nézek, mert tényleg az történik, hogy egy ilyen házi buli helyzetben miért vagy te rászorulva arra, hogy a mosogatógép segítségéhez forduljál, és szerintem ez így teljesen jól lekerekített történet volt.
És érdekes, hogy idén két Fluor Tomis kollaborációra is beszéltünk. Az első az a McDonald's 30. születésnapjára készült spot volt, ami szintén Fluor Tomit szerepeltette, és az nem sikerült ilyen jól, emlékeztek, hogy akkor valamiért kerestük a hiánynak az okát.
Igen, ott egész pontosan ugye készült egy ilyen szuperkát a McDonald's-os korábbi régi videókból, és emellett készült a Fluor Tominak egy ilyen kvázi kontentje az Instagramra, ami egy kicsit mesterkélt volt, és itt viszont ebbe a Szomat spotba, vagy videóba
autentikus.
Ebbe így hagyták, igen. És tök jó volt, hogy nem azon gondolkoztak, hogy károsítja a márkát, milyen magas polcon kell lennie a márkának, neki lehet-e állni ilyen humorral a márkának, vagy lehet-e játszani a nevével, tökre nem ezen szerencsétlenkedtek, hanem így hagyták, hogy tessék, Fluor Tomi, itt van a termék, a márka nevünk, játsszál vele.
Igen, és ez a hagyás, ez szerintem a óriási respekt, hogy hagyták a Fluor Tomit, és hogy bevállalták, tehát volt bátorságuk bevállalni a Fluor Tomi szerepeltetését, akinek ugye az első slágerének a címét most nem mondhatom ki, és hogy melyik egyéb terméket szokták a Szomat termék neve elé behelyezni, és akkor az ugye már megint egy másik kontextus, tehát én szerintem ez tök jó, hogy vannak márkák, akikben ekkora MERS van.
Tehát akkor talán első prognózisunk 2025-re, vagy legalábbis reményteli az, hogy a hagyás lesz az egyik ilyen reklámos buzzword.
Az autenticitás. Na, ez a fontos.
Mondd még egyszer, ha mered.
Nem merem.
És azért jó, hogy az autenticitásnál vagyunk, mert van egy reklámunk, egyenesen egy benzinkútnak a büféjéből, amelyiknek nagy kérdés az autenticitás, tehát hogy így nyilván színészek játszanak benne, de játszanak benne, meg így hagyták őket játszani, meg olyan autentikus, ahogy ezek a színészek próbálnak megküzdeni egy teljesen fura terméknévvel. Smoky Baconéz.
Valami bokaméz, vagy nem tudom, tehát tök mindegy, hogy kell mondani, de tudod, hogy miről van szó, és amikor bemész egy ilyen molkútra, és akarsz kérni egy hotdogot ezzel a cuccal, akkor már eleve elröhögöd. És ez annyira jó érzés, amikor ennyire bejut egy új termék. Tehát konkrétan itt hirtelen megszereted a molt. Tehát mikor volt olyan, hogy itt szívesen mész be egy benzinkútra, mert egyébként ott szépen csengetsz. De itt meg előre tudod, hogy egy akkora poén következik, mert vagy te fogod elröhögni, vagy a pultos.
Az egészben engem meg az ragadott meg, hogy elképzeltem, amikor megérkezik ez a brief a MOL-tól az egyszeri szövegíróhoz, és az így nézi, hogy mi a neve, és akkor így tovább néz, és így rájön, hogy nem a hotdog, nem a benzinkúti büfé, hanem a benzinkúti büfében árult hotdog szószának a neve. Erről kellene szólni a kampánynak, tehát hogy már eleve a kategória is ilyen közepesen reménytelen, és utána még van ennek egy ilyen tök reménytelen neve, és én magamban azt képzeltem el, hogy az egyszeri szövegíró az így a saját szenvedését tette bele a benzinkutasoknak a bőrébe.
És most esett le ebben a pillanatban, hogy aki ezt kitalálta és megrendezte, az mindeközben nagy Kevin Smith és Shopstop rajongó.
Az én személyes kedvencemmel folytassuk, ha megengeditek. Mert hogy nekem akár mit is nézünk a magyar reklámpiaci termésből, mégiscsak van egy, ami kiemelkedő, és talán megelőlegezhetjük neki azt a kultikusságot, ami esetleg a következő 20 évben majd rá fog ragadni, ez pedig a Rossmann Plicsikés promóciója. Istenes Bencével a főszerepben. Nekem olyan, mint hogyha mai napig olyan, mint hogyha megérkezett volna a csávó a karakterébe.
És én meg azért örültem, hogy egyébként ez többünknek is a listájára felkerült, hogy fontolgatta, hogy listára, vagy fontolgatta legalábbis, hogy listára teszi, mert tényleg azért így visszanézve a műsort, van egy ilyen evolúció abban, hogy mi az influencer aktivitásokhoz így hogyan közelítünk, meglehetősen kritikusan, és idén azért volt pár olyan youtuber, vlogger, influencer megmozdulás, ami viszont be tudott kerülni ebbe a mostani műsorba is, és ez az egyik olyan aktivitás, ami szintén arról szól, hogy hagyták játszani az alkotónkat, kreátorunkat, hírességünket, influencereket, nevezzük akárhogy az Istenes Bencét, de az egész azért így nem maradt meg a játék szintjén, hanem egy nagyon klasszul összerakott videó lett belőle.
Ráadásul úgy, hogy idén szerintem legalább 3-4 alkalommal beszéltünk más rosszmanos kampányokról is, egészen a közelmúltban is, és hogy azok teljesen más stílusban vannak, tehát ez egy annyira egy ilyen erős vállalás, vagy egy erős, nem tudom, elhajlítása a márkának ebbe az irányba, ami szerintem kimondottan, hogy szoktam mondani, Bence, meg süvegelendő.
Azt a Cibóka Gabi mondta mindig. Én erre azt mondom, hogy minden másodperc arany.
Tök jó, amikor azt érzed, hogy a világ legunalmasabb promóció mechanizmusát is bekajálod, mert úgy van előadva, ahogy. Tehát, hogy pont ezért jár a jó pont.
És ha már hagynunk játszani, ott tartunk, akkor a következő dolog, amiről beszélünk, az meg tényleg szóljon abszolút a játékról és a játszani hagyásról.
Kivele?
Különösen, hogy szerintem, hogyha most csak influencer és kreátor és content és vlogger aktivitásokat néznénk, akkor szerintem ez magasan kiemelkedik az idei mezőnyből. Ez a VR meg is kedvencei aktivitás, aminek ugye az volt a lényege, hogy a VR videócsatorna, YouTube csatorna, amik arról lett ugye híres, hogy ilyen játékbemutató, játszós videókat csinálnak sokat, ezzel szerezték meg gyakorlatilag a követőiknek a óriási részét, csináltak egy áll gameplay videót arról, ahogy ők így belekerülnek egy valamilyen világba, és abba bemennek a McDonald'sba, és ott így rendelnek valamit. Maga a sztori az nulla. Viszont önmagában az, hogy csinálnak egy olyan videót, ami forgatott anyag, de úgy van felvéve, mintha a videójáték lenne, felső-hátsó kameraállás, fura mozgások.
Emlékszem is egyébként, és itt bejön egy kicsit egy ilyen generációs különbség, amikor erről beszéltünk az adásban, akkor Viktor megkérdezte, hogy de miért mozognak olyan furcsán ezen a videón, mire te felvilágosítottad, hogy de hát ezt azt próbálja meg másolni, ahogyan egy ilyen típusú FPS játékban mozognak a karakterek.
Szóval ez nekem nagyon-nagyon tetszett, iszonyú játékos, és nagyon-nagyon passzol az ő követőikhez, nagyon-nagyon passzol ahhoz, amit ők csinálnak, és közben meg fullbatolja a márkát, meg fullbatolja a terméket, de az egészet így a kommentek alapján a követők is tökre tudták szeretni, meg óriási ötletnek találták. Nyilván érzékelték, hogy az milyen odafigyelés csinálni egy olyan videót, amik úgy néz ki, mintha egy videójátékba lenne egy rész.
Volt egy aktivitása a Borsodinak, idén a foci EB-vel kapcsolatos aktivitása, ezzel menjünk tovább, ugye ez nem egy spot, hanem egy közösségi médiás felhívás volt.
Nem egy spot, hanem egy poszt.
Mondhatni keringőre, igen. Mégis a betűk ugyanazok, csak más sorrendben.
Szerintem ez az egyik legjobb példa arra, hogy egy márka tudott reagálni arra, ami éppen az embereknek, vagy rengeteg embernek a fejébe volt. Ugye adott volt ez a feszültség, hogy mikor játszik a magyar csapat, és az a magyar csapat meccskezdése, az pont belelóg így a standard munkaidőbe, nem tudom, 4:30, 5:00, valahogy így kezdődött, hazaérnek-e az emberek, elérnek-e meccsnézőhelyre az emberek, és akkor a Borsodi kitalálta, hogy egyrészt ő elengedi a dolgozóit hamarabb azon a napon, de másrészt pedig az általa támogatott válogatott focistákat felkérte, hogy egy videóban mondják el, hogy akkor így legyen egy ilyen mozgalom, egy felhívás magyarországi munkaadóknak, hogy aznap minden munkaadó engedje el, aki megteheti a dolgozóit korábban, hogy együtt megnézhessék a meccset, legyen, aki szurkol így a magyar csapatnak, meg legyen a siker, behúzzuk ezt az EB-t is, blablabla, bla, bla. De hogy így összességében ez így tök jól reagált. És maga a videó azért bénácska, nem olyan ügyesen beszélnek benne, nem is ez a feladatuk, hogy ügyesen ne beszéljenek, tehát nem akarnám ezt felhánytorgatni. Nem néz ki különösebben jól, de maga ez a mozgalom, meg az, hogy találjunk közösen egy ilyen megoldást erre, hogy hogyan nézzük meg a magyarokat az EB-n aznap, az egy ilyen szuper jó reakció volt a márka részéről.
Értik a néplelket.
Igen.
Az Erste Higgy Magadban kampánnyal folytatjuk, és ebben, ha jól emlékszem, az volt a közös nevező, hogy valahogy úgy fogta meg ezt a Higgy Magadban gondolatot, hogy autentikus tudott maradni. Szóval nem arról volt szó, hogy elpufogtatta sokat szorra ezt a Higgy Magadban dumát, hanem mutatott valódi történeteket.
Ráadásul ezt úgy, hogy ugye a Glaubandich, vagy ez a Higgy Magadban platform, egyébként az nem a magyarországi ERTE sajátja, hanem gyakorlatilag egy globális platformjuk. Ehhez képest itthoni saját tartalmak készültek hozzá, és mi most egy konkrét filmről beszéltünk, ugye ez a távolba szakadt, talán Londonban dolgozó apuka hogyan gyűjti a pénzt arra, hogy aztán itthon kezdjen bele a talán méhészeti vállalkozásába. De hogy ez egy nagyobb sorozat rész, és itt az egész sorozatra szeretnénk egy picit fölhívni a figyelmet, hogy mennyire jó volt itt a színész választás, ez az ilyen életszagú közelítés. Emlékszem például konkrétan a korábbi elemekből is az anyalánya veszekedésre, amikor ugye el akar menni a buliba, nem akarja elengedni. Tehát egy ilyen egészen más megközelítést, vagy egy felismerhető megközelítést alkalmaztak vizuálisan, meg storytellingben is, mint amit más bankoktól láttunk. Nekem ez tetszett ebben, hogy ez is egy vállalás, ez is egy erős megkülönböztető hatás, és egy erősen a célcsoportokra rezonáló gondolatvilág.
És a másik az az, hogy nem nagyon kerülgették a kását, tehát, hogy amiről így, amire eszünkbe jutott, hogy beszélnünk kell, ez ugye, ez a külföldön élő magyarok, hazatelepednek, milyen dilemmáik vannak, mennyire rossz külföldön élni, mennyire nehéz kérdés a hazatelepedés kérdése, az is nagyon-nagyon klassz volt. Volt egy másik ugye, amelyik a zaklatásról, a buliknak a biztonságát is érintette, ott abban egy kicsit a banki szolgáltatást ügyetlenebbül húzták bele, de igazából az is egy érdekfeszítő történet volt, tehát hogy így eléggé erős történeteket vállalt be idén az Erste, és ezeket így nagyon tudtuk értékelni.
A külföldiek közül említsük meg a Heineken idei kampányát, amikor azt tették ki az asztalra, hogy sok országban nem lehet jól kimondani a Heineken nevét.
Heineken, szóval ilyen sokféle próbálkozás van, és nem véletlen, hogy ezt a kampányt Magyarországon nem csinálták meg, mert ugye magyar fogyasztóknak ez nem probléma, de portugál fogyasztóknak, görögöknek, japánoknak, nekik ez igenis probléma.
Azért ez rettenetes lehet, hogy ebből belegondolok.
Már mi?
Nem tudod kimondani a sör nevét. Hát ezt megoldják egyébként a spotban, mert azt mondja utána, azt hogy a zöldet. Tehát ez egy marha jó, erős azonosító választás egyébként, vagy fölhívja a figyelmet egy ilyen fajta megkülönböztetőre.
Hát vagy csak még egyet.
Igen, tehát gyakorlatilag visszatérve annyi történt, hogy egy csomó országban, ahol a népesség számára problémát okoz a márkanév kimondása, a leggyakoribb ejtés mód szerint írták föl a dobozokra a Heineken nevét, H betű nélkül, C-vel, CH-val, K-val, mindegy, össze-vissza.
Ráadásul ezt egy case study-ból tudjuk, hogy egy egész évig, tehát ez nem egy ilyen egyszerű kampányfogás, hiszen ez a 150 éves évforduló ünneplésére szolgált, és hogy ezt viszonylag tartósan tartották ezeken a piacokon.
És szerintem ez egy nagyon elragadó és megnyerő gesztus, és kár, hogy magyaruk ilyen könnyű kiejteni ezt a sörnevet.
Menjünk tovább a Kors sörmárka idei egyik reklámjával, amikor, ha emlékeztek, az történt, hogy az egyik japán játékos egy amerikai baseball meccsen kiütötte a pálya menti egyik LED falnak az egyik pixelét, ami pont a Kors rekláma futott. És erre úgy reagált a márka, hogy a fémdobozos söröknél a logót kiegészítették ezzel a pixel hiánnyal. De 24 óra alatt?
Igen, ez így eléggé tanulságos, hogy hogyan lehet pillanatok alatt megváltoztatni a dizájnját egy sörös doboznak. Oké, hogy csak egy pixellel, de akkor is. Tehát azért ez nem egy mindennapi dolog.
Nagyon jó reakció.
És az sem mindennapi dolog, hogy emiatt Japánban pedig irgalmatlanul megugrottak a korssör eladásai. Ja. Ami meg szintén nem egy mindennapos dolog.
Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy az a gesztus, amit a Heineken megcsinált egy csomó piacon, gyakorlatilag ehhez a gesztushoz hasonlít a Korsnak is ez a gesztusa, hogy Japánban, ahol látták ezt a sportközvetítést, látták a fekete pixelt, ezzel a fekete pixellel kezdték el piacra dobni a Korssört, és rögtön mindenki felfigyelt rá, és rögtön mindenki tisztelte a márkában azt, hogy ennyivel így odafigyeltek a rajongókra, a követőkre, és erre a japánoknak fontos sporteseményre, ahol ez a baleset történt a Kors logójával. Lezárásként én arra gondoltam, hogy tehát beszéltünk mindenféle izgalmas mechanizmusokról, meg csomagolás változtatásokról, de én akartam egy tökre vérbeli klasszikus reklámot hozni, mert nekem nagyon inspiráló volt, meg nagyon így visszaadta hitet abban, hogy igen, az igazi rendezés, az igazi képek, az igazi esztétik, azok még mindig tökre jól tudnak működni. Ez a Magnumnak angliai kampánya volt télen, ami a téli fagyizásról szólt. Maga a
téli fagyizás?
A téli fagyizásról, azaz arról, amikor magnumozol, vagy bármi más fagyit eszel télen, maga a spot az ugye egy nagyon szép, jó nézni reklám, gyönyörű fényekkel, megpróbálják megragadni azt, amikor így a téli hideg napokon így rácsüt a nap, amikor egy picikét így lehunyod a szemedet, és csak így élvezed azt, hogy így éri az arcodat, a napsütés, a szellő, és ehhez csak odaraknak egy fagyit, hogy elmondják azt, hogy ebben a pillanatban télen is be tud passzolni egy igazán jó fagyi, a Magnum. Önmagában ez tökre tetszett, hogy egy ekkora film ódát zengtek.
Téged szerintem tökre meg lehet venni reklámokkal, ezért nekem ez nem szólt akkorát. Engem nem cseszettet ennyire.
Hát egyébként lehet, meg a nagyon-nagyon-nagyon rárezektem az esztétikájára.
Imádol, de volt azért... Imádol az olasz nagyrealista filmeket, meg a 70-es évek film esztétikáját.
Erről is csinálunk majd egyszer egy műsort. De egyébként igen, gyöngém. De azért volt itt egy digitális láb is, tehát hogy a spot mellett készült egy mikroszájt arról, hogy hol lehet ilyen napsütötte nyugis pontokat találni téli fagyizáshoz Londonban. Hát ez egyszer egy nagyon klasszikus és egy tök jó kis modern megoldás volt, és nagyon szerettem.
Legyen ennyi elég mára. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm Bence, Gyuri, Gergő a mai részvételt, és most hát tényleg boldog karácsony mindenkinek.
Mi pedig a Marosi Viktornak.
Nagyon szépen köszönöm. Na, további jó rádiózást, találkozunk oda át.
Ciao, ciao.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.